Apostolok cselekedetei 20. és 21. fejezet. Az előző fejezetben láthattuk, hogy zavargások támadtak Efezusban, mégpedig Demetriusnak, az ötvösnek köszönhetően, aki maga köré gyűjtötte a többi mestert, a hasonló foglalkozásúakat, és Pál ellen támadt, mondván, hogy az, amit Pál hirdet, csődbe viszi a mesterségüket. Demetrius és a többi mester ugyanis Artemis templomokat készített, Pál azonban azt hirdette, hogy amit emberkéz alkotott, azok nem istenek. Demetrius és a többi mester dühös csoportja később felbőszült tömeggé dúzzadt, és a tömeg pedig órákon át azt kiabálta a színházban, hogy nagy az efezusi Artemis. Végül a város jegyzőjének sikerült lecsendesíteni a tömeget, és arra utasította Demetriust és a hozzátartozó kézműveseket, hogy ha valami panaszuk van, akkor a törvényt betartva vigyék a népgyűlés elé. A város jegyzője ugyanis tudta, hogy a zavargások miatt a rómaiak lázadással vádolhatnák őket, ha nem tudják megmagyarázni, hogy mi okozta ezt a hatalmas zűrzavart. Ezután pedig a város jegyzője feloszlatta a gyűlést. Így jutunk el a 20. fejezethez. Miután megszűnt a zavargás, magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. Makedónia Görögország északi részén terült el. Nagy Sándor halála után a birodalom 4 részre szakadt. Görögországra, Makedóniára, Szíriára és Egyiptomra. Pál ekkorra már körülbelül 3 évet töltött Efezusban, és nagyon a szívén volt, hogy ismét ellátogasson Jeruzsálembe. Mivel azonban tudta, hogy a jeruzsálemi gyülekezet komoly pénzügyi gondokkal küszködik, úgy tervezte, hogy Makedónián és Akháján keresztül megy majd Jeruzsálembe, és megkéri az ottani pogány gyülekezeteket, hogy gyűjtsenek adományt a jeruzsálemi testvérek részére. Pál ezzel is szerette volna megmutatni, hogy Krisztusban valóban egyek vagyunk, Krisztusban nincsen zsidó és nincsen pogány. És ha Krisztus testén belül egy valaki szenved, akkor vele szenved mindenki más. Pál a korintusiakhoz írt első levelében ír arról, hogy a hét első napján gyűjtsék össze az adományokat, a korintusiakhoz írt második levélben pedig azt is hozzáteszi, hogy mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Magához hívatta Pál a tanítványokat, bátorította őket, és elköszönve tőlük elindult Makedóniába. Filippi, Tesszalonika és Bérea is Makedóniában voltak. Bejárta annak tartományait, számos beszédben intette őket, majd elment Görögországba. 3 hónapig tartózkodott ott, mivel azonban a zsidók merényletet terveztek ellene, amikor hajóra akart szállni Szíria felé, úgy döntött, hogy Makedónián át tér vissza. Éppen közelgett a Páska ünnepe, és Pál valószínűleg el akart jutni az ünnepre. A Páska ünnepére azonban a környező térségekből mindenfelől több ezernyi zsidó érkezett Jeruzsálembe. Külön hajókat indítottak csak azért, hogy a Páska ünnepére igyekvő zsidókat elvigyék Jeruzsálembe. Azt látjuk tehát az igében, hogy Pálnak valahogy a tudomására jutott, hogy a zsidók merényletet terveznek ellene, amikor ő hajóra akart szállni. Valószínűleg egy olyan hajóról volt szó, amely Jeruzsálembe tartott, és amelyen több ezer zsidó utazhatott. Mivel Pál nem akarta, hogy egyik éjjel a tengerbe dobják őt a zsidók, nagyon bölcsen inkább úgy döntött, hogy Makedónián át tér vissza Jeruzsálembe. Tehát nem hajózott el Szíriába, hanem a szárazföldön felment ismét Makedóniába. Úgy tűnik, hogy az ottani gyülekezetek is látták, hogy Pál élete veszélyben van, ezért a különböző gyülekezetekből egyes testvérek elkísérték Pált azért, hogy megvédjék őt az úton. Elkísérte őt a béreai Szópáter, Pirosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkosz és Szekundusz, a derbéi Gájusz, akivel Korintusban találkozott Pál, és Timóteus, akit mi is ismerünk, valamint az ázsiai Tihikosz és Trofimosz. Őket néhány levelében utitársaként említi Pál. Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk. Mi pedig, A többes szám első személyt ismét arra utal, hogy Lukács Pállal volt. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napja után, vagyis a Páska ünnepe után, elhajóztunk Filippiből, és 5 nap múlva megérkeztünk hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttünk. Korábban Pál már egyszer elhajózott Troászból Makedóniába. Biztosan emlékeztek, hogy ez akkor volt, amikor Troászban egy látomása volt Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és kérlelte őt, hogy jöjjön Makedóniába. Pál tehát el is hajózott Troászból Makedóniába, és akkor 2 napig tartott az út. Most azonban ugyanaz az út 5 napig tartott. Valószínűleg ellenszelet kaptak, és elképzelhető, hogy nagyon háborgott a tenger. A 7 első napján, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Nagyon érdekes számomra, hogy itt azt írja az ige, hogy a 7 első napján gyűltek össze, hogy megtörjék a kenyeret. Sokan ugyanis, mint például az adventisták is, csak a szombatnapon való Isten tiszteletet tartják elfogadhatónak. Ők azt mondják, hogy a vasárnapi Isten tisztelet először Konstantin császár idejében jelent meg. Ez azonban nem így van. Bizonyos jelekből következtethetünk arra, hogy már a korai egyház is minden valószínűség szerint vasárnap gyűlt össze, hogy imádja Istent. Itt is azt látjuk, hogy a pogány gyülekezet tagjai a 7 első napján gyűltek össze, és ekkor törték meg a kenyeret. Náluk a 7 első napja a vasárnapot jelentette. Tertullianus, az egyik egyházatja szerint, mivel Jézus Krisztus a 7 első napján, vagyis vasárnap támadt fel, ezt a napot találták a legmegfelelőbbnek ahhoz, hogy összegyűljenek és megtörjék a kenyeret. Láthatjuk tehát, hogy jóval Konstantin császár előtt, már Tertullianus idejében is, a korai egyház tagjai általában a 7 első napján, vagyis vasárnap gyűltek össze. Elképzelhető, hogy ez a kérdés már a korai egyházban is felmerült, mert Pál 2 levelében is kitér arra, hogy teljesen mindegy, hogy ki melyik napon imádja Istent. A rómaiakhoz írt levelében a következőket mondja. Ez az egyik napot különbnek tartja a másiknál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Vagyis Pál ezzel azt akarja mondani, hogy teljesen mindegy, cselekedjen ebben mindenki a saját belátása szerint. Amikor a jeruzsálemi apostoli gyűlés levelet küldött a pogány hívőknek, és abban felsorolt néhány dolgot, hogy mitől őrizkedjenek, arról nem ejtettek szót, hogy a hívőknek kötelezően meg kellene tartani a szombatnapot. Amikor Mózes 2. könyvében Isten elrendelte a szombatnapot, akkor azt is hozzátette, hogy ez egy különleges szövetség jele közte és Izrael között, ugyanúgy, mint a körülmetélkedés is. A pogányoknak azonban ezt nem kellett betartaniuk. Pál a kolossébeliekhez írt levelében a következőket írja. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Pál tehát ezzel azt mondja, hogy a szombatnap is árnyéka az eljövendő Krisztusnak. Hiszen miről szólt a szombatnap? A nyugalomról. Isten azért adta a szombatnapot a népének, hogy a népe azon a napon megpihenjen. A szombatnap tehát csak árnyéka az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Mert ahogy a zsidók levelének szerzője is írja, Jézus Krisztusban találunk mi megnyugvást. Pál pedig azt mondja, hogy ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. És én is ilyen vagyok. Számomra minden nap az Úr napja. Teljesen mindegy, hogy szombat van vagy vasárnap, én minden napot az Úr kezébe ajánlok, és ilyen szempontból minden nap egyforma számomra. A feleségemnek azonban ez nem igazán tetszik, mert ez a születésnapokra és az évfordulókra is érvényes, és a feleségem azt szokta mondani, hogy az ő születésnapjáról valahogy nem emlékezem meg, amikor azonban nekem van születésnapom, akkor mégiscsak elvárom, hogy egy kicsit különleges legyen az a nap. De hadd mondjam el, hogy ez nem így van. A múltkor is az ő kedvenc helyén vacsoráztunk, amikor nekem volt születésnapom. A hét első napján tehát összegyűltek és megtörték a kenyeret, vagyis úrvacsorát vettek. Úgy tűnik, hogy az úrvacsora nagyon elterjedt gyakorlat volt a korai egyházban. Az úrvacsora alkalmával megemlékeztek Jézus Krisztus megtört testéről és az ő kiontott véréről, és úgy tűnik, hogy a korai egyháztagjai hétről hétre úrvacsorát vettek, sőt, nem csak Isten tiszteletek alkalmával, hanem akkor is, amikor valamelyik hívő házában összegyűltek. És ez egy nagyszerű dolog volt. Sőt, a korai egyháztagjai minden héten egy kis szeretett vendégséget is szerveztek, és ennek a végén is vettek úrvacsorát. A szeretett vendégség azt jelentette, hogy minden héten összegyűltek egy adott napon, és mindenki hozott egy kis ennivalót, egy kis innivalót, és együtt ettek. Ez különösen nagy jelentőséggel bírhatott a rabszolgák számára, mert valószínűleg ez volt az egyetlen alkalom a héten, amikor igazán jól tudtak lakni. És Krisztusban mindnyájan egyek voltak, mert nincs különbség rabszolga és szabad között. És így közösségben lehettek egymással. Én úgy gondolom, hogy van valami egészen különleges abban, amikor az emberek együtt esznek. Úgy tűnik, hogy ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, amikor együtt voltunk Izraelben, sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, és ebben nagyon nagy szerepet játszott az is, hogy folyamatosan együtt étkeztünk. Itt Troászban tehát összegyűltek a hívők a hét első napján, megtörték a kenyeret, Pál pedig prédikált nekik egészen éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikos nevű ifjú pedig mély álomba merült. Elképzelhető, hogy szénmonoxid mérgezést kapott, hiszen ha belegondolunk, hogy sok lámpás volt abban a felső szobában, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon sok gyertya égett, a gyertyák füstje pedig elvileg az ablakon át távozott, ahol ez a fiú ült. Elképzelhető, hogy túl sok füstöt lélegzett be, túl sok szénmonoxid került a szervezetébe, és ezáltal álomba merült. Egy Eutikos nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált. És az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről úgy, hogy holtan szedték fel. Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta. Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Megint egy hatalmas csodának lehetünk tanúi. Isten visszaadja ennek a fiúnak az életét. Érdekes, hogy az ige azt írja itt, hogy Pál ráborult és átölelte. Ezzel kapcsolatban eszembe jut az Ószövetségből Elizeus próféta és a Sunémi asszony története. A Sunémi asszonynak meghalt a fia. Azt írja az ige, hogy amikor Elizeus odalépett ehhez a halott fiúhoz, odafeküdt a gyermek mellé, rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére, tehát kvázi mesterséges légzést adott a fiúnak, és ahogy így ráhajolt, felmelegedett a gyermek teste. A fiú újra életre kelt. Ez tehát mindenképpen Istennek egy hatalmas csodája volt, hiszen már olyan régóta feküdt ott holtan, hogy Isten segítsége nélkül nem lehetett volna életre kelteni. Mindenképpen érdekesnek tartom tehát, amit Elizeus tett, főleg a mai tudásunk fényében, amikor mesterséges légzést adunk valakinek, vagy éppen szívmasszást. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy Elizeus is ezt tette. Mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy Isten hatalmas csodája volt, mert a fiú, akit Elizeus ilyen módon életre keltett, már hosszú ideje halott volt. Érdekes azonban látni, hogy Pál is ráborul itt, átöleli a fiút, ugyanúgy, ahogy ezt Elizeus is tette a Sunémi asszony fiával. Azután felment, megtörte a kenyeret, és még sokáig egészen víradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. Láthatjuk az igében, hogy Isten néha megengedte, hogy egy csoda folytán valaki újra életre keljen. Tanúi lehettünk ennek Jézus szolgálatában is, valamint Péter szolgálatában is, amikor Péter imádkozott és életre keltette Dorkást. Én azonban úgy gondolom, hogy a csoda sohasem azért történik, aki meghalt, hanem azokért, akik ott álltak körülötte és gyászolták. Itt is azt írja az ige, hogy a fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. Nem azt írja az ige, hogy Eutikos vigasztalódott meg, hanem az emberek, akik körülötte voltak. Amikor tehát Isten valakit visszahoz az életbe, sohasem azért teszi, aki meghalt, hanem azokért, akik gyászolták őt. Megtörténhet, hogy esetleg itt halok meg köztetek, és már ott vagyok az Úrral, és nagyon-nagyon jól érzem magam. És akkor hirtelen azt érzem, hogy a lelkem visszatér a testembe, hunyorítva kinyitom a szemem, és látom, hogy ott álltok körülöttem, és kézrátétellel imádkoztok értem. Akkor ne lepődjetek meg, hogyha az lesz az első reakcióm, hogy jól behúzok egyet nektek. Ne feledjétek, hogy amikor imádkozunk azért, hogy Isten visszaadja valakinek az életét, akkor az mindenek előtt nekünk jó. Az embernek, aki visszatér az életbe, annak nem lesz jobb, hiszen távol lenni a testtől annyit jelent, hogy ő már az Úrral lehet. Isten tehát az ott levőkért támasztotta fel Eutikoszt. Ázsiában az volt a szokás, hogy amikor valaki meghalt, akkor a jelenlevők elkezdtek hangosan sikítozni. Valószínűleg ez történt Eutikosz halálakor is. Pál ezért mondta nekik, hogy ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Mi pedig előre mentünk, és hajóra szállva Asszoszba utaztunk, hogy ott vegyük fel Pált, mivel így rendelkezett. Odáig ugyanis gyalog akart jönni. A szárazföldi úton Asszosz körülbelül 30 kilométerre feküdt Troásztól. Hajóval viszont körbe kellett menni, és így körülbelül 45 kilométeres távolságot kellett megtenni. Pál tehát gyalog akart elmenni Asszoszba. És én is nagyon szeretek gyalogolni, sétálni egy jót. Sétálás közben tudok a legjobban elmélkedni, mert a séta nekem nagyon segít abban, hogy összeszedjem a gondolataimat. Amikor egy fontos döntést kell hozzak, akkor séta közben mindent sokkal jobban végig tudok gondolni. Valószínűleg Pál is azért akar gyalog menni, mert ő is szeretett volna átgondolni egy pár dolgot. Amikor aztán Asszoszban ránk talált, vagyis Lukács nem tartott Pállal, hanem a hajóval ment, felvettük a hajóra, és Mitilénébe mentünk. Onnan tovább hajóztunk, és a következő napon eljutottunk Kiosz elé. Másnap befutottunk Számoszba, az ezt követő napon pedig elmentünk Milétoszba. Ez körülbelül 40 kilométerre feküdt Efezustól. Innen pedig követeket küldtek Efezusba, és kérték az efezusi véneket, hogy jöjjenek le Milétoszba, és itt találkozzanak Pállal. Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd napjára Jeruzsálembe érkezzen. Milétoszból aztán elküldött Efezusba, és magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viseltettem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megaláztatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Pál tehát itt azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal. Pál saját magát mindig az Úr szolgájának tekintette. És szerintem tanulnunk kellene tőle. Nagyon is fontos, hogy aki részt akar venni bármiféle szolgálatban, ilyen hozzáállással szolgáljon. Soha ne felejts el, hogy ő Isten szolgája. Ha pedig én a mi Úrunk Jézus Krisztus szolgája vagyok, akkor mindent, amit teszek, tegyem az ő dicsőségére. Ne az emberek csodálatát akarjam kivívni, hanem mindent, amit teszek, az ő dicsőségére tegyem, tudván, hogy ő az, aki majd megjutalmaz engem. Pál is azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy én teljes alázatossággal szolgáltam az Úrnak, amíg közöttetek voltam. Szerintem, aki nem alázatos, az sohasem találkozott még az Úrral. Amikor találkozunk az Úrral, rádöbbenünk, hogy mennyire senkik vagyunk, és akkor többé nincs okunk arra, hogy büszkén a mellünket veregessük. Ézsaiás próféta ezt írta. Uzziá király halálának évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! És bizony az ember nem is tud mást mondani, amikor igazán meglátja Istent, csak annyit, hogy jaj nekem! Péter is azt mondta Jézusnak, menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Hihetetlenül fontos, hogy meglássuk Istent. Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ezzel a lelki szegénységgel azonban csak azok rendelkeznek, akik már igazán találkoztak az élő Istennel. Amikor ugyanis találkozunk ezzel a hatalmas Istennel, minden büszkeségünk elszáll. Pál tehát azt mondja, szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos. Pál teljesen beleöntötte magát az emberekbe, mert az Urat szolgálta. És Jézus Krisztus szolgájaként Jézus tőlem is azt kéri, hogy szolgáljam az ő népét. Jézus is azt mondta a tanítványainak a szolgálattal kapcsolatban, hogy ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája. Azt tehát, hogy én az Urat szolgálom, azt is jelenti, hogy az ő népét szolgálom. És itt Pál az efezusiak felé végzett szolgálatáról beszél. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Biztos vagyok benne, hogy ez a tanítás Pál esetében azt jelentette, hogy nem csak szavakkal tanította az embereket, hanem egész életével. Ha ugyanis életünk nem áll összhangban azzal, amit tanítunk és hirdetünk, akkor az, amit tanítunk, elveszíti az értelmét. Bizonyságot tettem zsidóknak is, görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és a mi Úrunkban, Jézusban való hitről. Tehát a megtérést és a Jézusban való hit fontosságát hirdette Pál. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Pál tehát nem tudja, hogy pontosan mi vár rá Jeruzsálemben, csak annyit tud, hogy fogságban és nyomorúságban lesz majd része. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem se drága, csak hogy elvégezhessem futásomat. Pál tehát azt mondja, hogy nem baj, ha fogságba is esek, én mindezekkel nem gondolok, csak egy célom van, hogy elvégezhessem futásomat. Pál a Timóteusnak írt második levelét közvetlenül a Néró általi kivégeztetése előtt írta, amelyben ezt olvashatjuk. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetére eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Szegény szerencsétlen Pál. Milyen kár, hogy ő nem ismerte a pozitív gondolkodás erejét. Ő szenvedett és meghalt Krisztusért, pedig sok mindentől megóvhatta volna magát, ha tudatosította volna, hogy Istennek az az akarata, hogy ne szenvedjen. És ha valaki szenved, az csak azért van, mert nincs elég hite, vagy nem elég odaszánt. Szegény szerencsétlen Pál. Remélem tudjátok, hogy az előbbieket nem gondoltam komolyan. Én nagyon szeretem Pált, mert ő egy bátor, odaszánt ember volt. Rendületlenül ment előre, nem engedte, hogy bármi is elvonja a figyelmét, vagy megakadályozza őt. Csak egy célja volt, hogy örömmel elvégezhesse a futását. Pál tehát azt mondja az efezusi véneknek, hogy elképzelhető, hogy többé már nem találkozunk. Jeruzsálembe megyek, és tudom, hogy fogság várott rám, és hogy azon túl mi vár rám, nem tudom. De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És mi Isten kegyelmének evangéliuma? Az, hogy Isten szeret téged. Teljesen mindegy, hogy hányszor és miben buktál már el, teljesen mindegy, hogy milyen mélyre süllyedtél a bűnben, Isten akkor is szeret téged. Isten szereti a bűnöst, a bűnt azonban megveti, mert szeret téged, és tudja, hogy a bűn tönkre teszi az életedet. Isten azért küldte a fiát, Jézus Krisztust a világba, hogy ő magára vegye a mi összes bűneinket, és meghaljon értünk, és helyettünk a kereszten. És ha mi a hitünket Jézus Krisztusba vetjük, akkor ő megszabadít bennünket a bűn hatalmából. Sőt, egy napon, amikor vele leszünk, a bűn teljesen és tökéletesen eltűnik belőlünk és az életünkből. Az Isten kegyelmének evangéliuma az, hogy mindez az enyém Jézus Krisztusban, nem azért, mert megérdemlem, hanem egyszerűen csak azért, mert ő szeret engem. Nagyon fontos, hogy Pál Isten kegyelmének evangéliumát hirdette, mert bár a természet megmutatja az embernek Istent, a természet önmagában nem hirdeti Isten kegyelmét. A természetből egy olyan Istent ismerhetünk meg, aki szereti a szépet, aki a rend Istene, de a természet önmagában nem hirdeti Isten kegyelmének evangéliumát. Ezért hívta el Isten az embereket arra, hogy az ő kegyelmének evangéliumát hirdessék. És mindez Jézus Krisztussal kezdődött. A törvény ugyanis Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által jelent meg. Pál is Isten kegyelmének evangéliumáról tett bizonyságot. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. Pál tehát úgy érezte, hogy többé nem találkozik majd az efezusi vénekkel. A korai egyház idejében élt történetírók írásaiban azonban találunk olyan utalásokat, amelyek arra engednek következtetni, hogy Pál halála előtt még találkozott egyszer az efezusi vénekkel. Az apostolok cselekedeteinek legvégén Pált római fogságában találjuk, és éppen arra vár, hogy Néró elé vigyék, és ott megtárgyalják az ügyét. A korai egyháztörténet írásai szerint Néró először felmentette Pált, és így egy időre szabadon engedték. Persze nem tudjuk pontosan, hogy ezek után mi történt Pállal. Bizonyos elképzelések szerint Pál újra elment Efezusba, más elképzelések szerint Pál ekkor Spanyolországba ment, hogy oda is elvigye az evangéliumot. És valami egészen különlegeset találunk a világi történetírók írásaiban is. Biztosan emlékeztek, hogy Jézus előre megmondta tanítványainak, hogy bíróságoknak adnak át titeket, helytartók és királyok elé állítanak titeket, én értem, de ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Jézus arra bátorította őket, hogy ne féljenek, ne aggódjanak előre, hogy mit mondanak, mert a Szentlélek majd megadja nekik abban a pillanatban a szavakat. Úgy gondolom, hogy Pál ezt nagyon komolyan vette. Így mindig, amikor bíróság elé került, vagy helytartók és kormányzók elé hurcolták, akkor megragadta az alkalmat és bizonyságot tett. Úgy tűnik, hogy minél magasabb pozíciót töltött be az, akinek a bizonyságot tette, annál keményebben próbálkozott. Valószínűleg az járt a fejében, hogy ha ez az ember megtérne, akkor milyen sok más emberre lenne ő hatással. Ezt látjuk akkor is, amikor Pál Agrippa király elé került. Teljes erőbedobással hirdette neki az evangéliumot. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Erre Agrippa leállította Pált, hogy na álljunk csak meg, Pál, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig azt felelte, hogy igen, bár csak így lenne, hiszen Pál tudta, hogy ha Agrippa király befogadná Jézus Krisztust, az csodálatos lenne, hiszen ő egy rendkívül befolyásos és nagy tekintélynek örvendő ember volt. Hát még mennyivel inkább érezte ezt így Pál, amikor Néró elé vitték. Én hiszem, hogy Pál olyan intenzitással hirdette Jézus Krisztust Nérónak, mint még soha. Mert folyamatosan az lebegett a szeme előtt, hogy mennyire jó lenne az, ha Néró megtérne. Érdekes, hogy a korabeli történelmi feljegyzésekből láthatjuk, hogy Néró nem volt egy rossz uralkodó, uralkodásának első néhány évében. Eljött azonban az a nap, amikor teljesen megváltozott. Attól kezdve egy szörnyeteggé változott, és így is hívták őt abban az időben. Rendkívül érdekes, és ezt is a történelmi feljegyzésekből láthatjuk, hogy ez a hatalmas változás Néró személyiségében nagyjából abban az időben következett be, amikor Pál bizonyságot tett neki. Úgy gondolom, hogy Pál olyan keményen hirdette neki az evangéliumot, hogy Néró számára egy most vagy soha helyzet állt elő. És mivel ő hátat fordított az evangéliumnak, Úgy gondolom, hogy megszállta őt egy gonosz lélek, és ezért változott szörnyeteggé. Néró Pált első kihallgatása után szabadon engedte. Nem sokkal később azonban visszahívta őt Efezusból, és lefejeztette. Pál tehát itt azt mondja az efezusi véneknek, hogy úgy érzem, hogy nem találkozunk már többé. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Pál rendkívül fontosnak tartotta azt, hogy Isten teljes akaratát hirdesse az embereknek, hogy elvégezze azt a feladatot, amit Isten rábízott, és utána nyugodt lelkiismerettel mondhassa, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert megtettem, amire Isten engem megkért. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őriződővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Isten erre hívja el napjainkban is a lelki pásztorokat, hogy legeltessék a nyájat. Sajnos azonban nagyon nehéz napjainkban olyan lelki pásztorokat találni, akik valóban hajlandók legeltetni a nyájat. Az emberek pedig éhesek Isten igéjére. A minap is Indianapolisba utaztam, és az emberek odajöttek hozzám, és kérték, hogy küldjünk hozzájuk valakit, aki Isten igéjét hirdetné nekik. Azt mondták nekem, hogy ők már 5 éve imádkoznak azért, hogy legyen a városukban olyan gyülekezet, ahol Isten teljes igéjét hirdetik. És itt is azt mondja Pál, hogy erre hív bennünket az Isten, hogy legeltessük az Isten egyházát. Péter is azt írja az első levelében, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, és Jézus is azt mondja Péternek, legeltesd az én juhaimat. Miért van az, hogy olyan sok lelkipásztor nem tudatosítja, hogy az elsődleges feladata és elhívása az, hogy legeltesse Isten nyáját? Ehelyett sokkal inkább szórakoztatni kívánják a nyájat, mások pedig kifosztják azt. De miért fontos legeltetni Isten nyáját? Azért, mert tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Nagyon szomorú látni ezt, de mindig ez történik, amikor Isten elkezd egy nagyszerű munkát. Mindig felbukkan valaki, lehet, hogy nem is egy idegen, aki visszás dolgokat kezd beszélni, és megpróbálja egy külön kis csoportba gyűjteni a tanítványokat. Pál az efezusiakhoz írt levelében azt írja. Ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, másokat evangelistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek tanításától és tévútra csábító ravasságától. Pálnak a legnagyobb szomorúságot éppen azok az emberek okozták, akik farkasként vadásztak a hívőkre. És Pál tudta, hogy mindig vannak és lesznek ilyen emberek. Ezért mondja a 29-es versben, hogy tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy saját magukhoz vonzzák a tanítványokat. Ők nem Isten igéjét tanítják majd, hanem saját elképzeléseiket. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Pál 3 éven keresztül éjjel-nappal szüntelenül könnyek között intette az efezusiakat, és bátorította őket arra, hogy erősödjenek meg az igében. Mégis tudta, hogy mindig akadnak olyanok, akiket meg lehet téveszteni. Most pedig Istennek és a kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. Ó, Uram, adj nekünk több Pált! Sőt, ti jól tudjátok, hogy a magam szükségleteiről, meg a velem levőkéről ezek a kezek gondoskodtak. Pál tehát azt mondja az efezusi véneknek, hogy nézzétek csak meg jól a kezemet, hiszen jól tudjátok, hogy kétkezi munkát végeztem. Keményen dolgoztam, hogy gondoskodhassak saját magam szükségleteiről, és azokat is elláthassam, akik velem voltak. Pál tehát azt mondja, hogy senkinek ezüstjét, aranyát vagy ruháját nem kívántam. És miért is mondja ezt? Azért, mert tudta, hogy a hamis proféták egyik jellegzetessége, hogy megpróbálják minél inkább kifosztani Isten népét. Minél több pénzre akarnak szert tenni, és ezért az ő tanításaikban mindig azon van a hangsúly, hogy az embereknek mit kell adniuk Istennek, nem pedig azon, amit Isten adott nekünk. Vigyázzatok azokkal, akik folyamatosan arról beszélnek, hogy mit kellene adjatok Istennek. Az új szövetségben nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy mi mit kapunk Istentől. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. A közelmúltban fejeződött be egy konferencia itt a gyülekezetünkben, amelyet a Maranatha nemzetközi zenei kiadó számára rendeztünk, és a világ minden tájáról érkeztek terjesztők. Európából, Ázsiából és Afrikából is. A konferenciát egy közös búcsúvacsorával zártuk le, ahol a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy elmondjanak pár szót a konferenciával kapcsolatban. Nagyon érdekes volt, hogy többen is felszólaltak, és azt mondták, hogy ők már sok konferencián megfordultak életükben, de ilyen konferenciában még nem volt részük. Mert úgy érezték, hogy itt nálunk feléjük szolgáltak, míg máshol úgy érezték, hogy nekik kell valamit adniuk, és hogy belőlük akarnak valamit kicsikarni. Itt azonban úgy érezték, hogy mi nem várunk tőlük semmit, hanem mi akarunk nekik valamit adni, mi akarunk feléjük szolgálni. És amikor ők ezt mondták nekem, akkor ezt mondtam. Látjátok, ez a mi gyülekezetünk filozófiája. Mi nem azért vagyunk, hogy nekünk adjanak valamit az emberek, hanem hogy mi adjunk az embereknek, hogy mi szolgáljunk feléjük. Ezért pedig a hangsúly nem azon van, hogy te mit kell adjál Istennek, hanem azon, hogy Isten mit adott neked. Nagyon fontos, hogy amikor hétről hétre a rádióban is szolgálunk, akkor az ne arról szóljon, hogy folyamatosan felhívást intézünk az embereknek, hogy küldjék már el a támogatásukat, mert ha nem, akkor csődbe megy a gyülekezet. Nem, ez az egész nem erről szól, hanem arról, hogy Isten igéjét hirdetjük a rádióban, és hogy szolgálunk az emberek felé. Évente több ezernyi CD-t ajándékozunk el, és több ezernyi hanganyagot, mert hirdetni akarjuk Isten igéjét, és szolgálni akarunk az emberek felé. Az egyik amerikai keresztény magazinban egyszer egy érdekes levelet olvastam. A levél írója hosszasan írt arról, hogy a gyülekezetükben szerettek volna bizonyos dalokat énekelni, ahhoz azonban, hogy ezeket törvényesen énekelhessék, meg kellett kérdezniük jó pár kiadót, akik fenntartották a dalokra a szerzői jogokat. Amikor azonban megkérdezték a kiadókat, hogy egy-két dalt elénekelhetnek-e a gyülekezetben, csupán egyetlen kiadó engedélyezte ezt számunkra ingyen és bérmentve, mégpedig a Maranatha kiadó. És amikor én ezt olvastam, ennek nagyon megörültem. És Pál is ezt mondja, hogy hiszen emlékeztek, hogy az Úr Jézus is ezt mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ha ti e szerint éltek, Isten gondoskodni fog minden szükségletetekről. Isten igenis gondoskodik a mi gyülekezetünkről is. Nem kell külön kihangsúlyozzuk, hogy az emberek adakozzanak. Isten mindenről gondoskodik. Jézus is azt mondta, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd nektek. Nagyon sajnálom azokat a lelki pásztorokat, akik saját erejükből próbálnak valamit felépíteni. Ha ugyanis valaki valamit saját erejéből próbál felépíteni, akkor saját erejéből is kell azt fenntartsa. Így ők folyamatosan hatalmas nyomás alatt állnak. Folyamatosan azon kell gondolkozzanak, hogy hogyan lehetne az embereket rávenni arra, hogy még egyszer támogassák a szolgálatukat. Pedig Jézustól egy nagyon fontos alapelvet kapunk. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ha hajlandóak vagytok ingyen adni, hiszen ingyen kaptátok, akkor Isten gondoskodni fog szükségleteitekről. Hiszem azt, hogy Isten a mi gyülekezetünkön keresztül is szeretné megmutatni a világnak, hogy ő gondoskodik rólunk, ha hajlandóak vagyunk az ő alapelveit követni. Sokan mondják rólunk, hogy mi mások vagyunk, és ez így is van, mert mi egy teljesen más filozófia szerint működünk. Nem azt akarjuk, hogy az emberek szolgáljanak bennünket, hanem mi akarunk az emberek felé szolgálni. Azért vagyunk, hogy adjunk, nem azért, hogy kapjunk, és Isten gondoskodik is rólunk bőségesen, hiszen világszerte tudunk szolgálatokat támogatni. Isten annyira jó, de vajon mikor értik meg ezt végre az emberek? Miután ezeket elmondta, mindnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Szinte magam előtt látom Pált és az efezusi véneket ott a tengerparton a hajó közelében. Ott ülnek a parton, Pál beszél hozzájuk, és arra bátorítja őket, hogy legeltessék Isten nyáját, hogy vigyázzanak, mert farkasok jönnek majd, és hogy emlékezzenek arra, amit Jézus mondott, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És szinte látom magam előtt, ahogy Pál, miután ezeket elmondta, leborul az efezusi vénekkel együtt, és imádkozni kezd. Ekkor valamennyien nagy sírásra fakadtak. Pál nyakába borultak, és csókolgatták őt. Különösen azon a szaván szomorodtak el, hogy többé nem fogják őt viszont látni. Azután kikísérték őt a hajóhoz. Amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányban haladva Kózba érkeztünk, másnap pedig Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk, és jobb kéz felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki a rakományát. Lukács tehát leírja útjukat Milétosztól Tíruszig. Milétosz Libanonban található, és gyakran hallani róla a tévében is, az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán. Felkerestük a tanítványokat. Tudjátok, olyan nagyszerű dolog kereszténynek lenni, mert bárhová megy is az ember a világban, ha egy másik hívővel találkozik, azonnal otthon érzi magát. Ugyanezt éreztem, amikor a hívők között voltam Indianapolisban. De ugyanez lenne New Yorkban, és bárhol máshol is. Sokszor éreztem már, hogy bár nem ismerem őket olyan jól, mégis szeretjük egymást, mély közösségben tudunk lenni egymással, és valahogy mindnyájan úgy éreztük, hogy Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Felkeresték tehát a tanítványokat, és ott maradtak 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket, feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon is túl, és a tengerparton térre borulva imádkoztunk. Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajóútunk végére érve, Tíruszból Ptolemaiszba jutottunk. Ez egy kikötőváros, a mai neve Akkó. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elérkeztünk Cézáriába, ami a földközi tenger partján feküdt, Akkótól délre, körülbelül 35-40 kilométerre. Bementünk Fülöp evangelista házába, aki a 7 közül való volt, és nála maradtunk. Korábban láthattuk, hogy Jeruzsálemben kiválasztottak 7 istenfélő férfit az asztalszolgálatokra, hogy Péterék megmaradhassanak az ige hirdetése mellett. Fülöp is egyike volt a 7 kiválasztott férfinek. Fülöpnek 4 hajadon leánya volt, akik profétáltak. Nagyon érdekes, hogy erre a találkozásra 20 évvel azután kerül sor, hogy Fülöp elmenekült Jeruzsálemből, amikor nagy üldöztetés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen. Biztosan emlékeztek, hogy Istvánt megkövezték, és Saul is ott volt a tömegben, és egyetértett István kivégzésével. Az ő lábai elé tették le István gyilkosai a felső ruháikat. Az üldöztetés elől menekülve Fülöp először Szamáriába ment, ahol hatalmas ébredésnek lehetett tanúja, majd elindult Gázába. Ezen az úton találkozott az etióp kincstárnokkal, aki megtért, majd Fülöp továbbment Azótoszba. Végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, végül Cézáreába ért és letelepedett. És most 20 évvel később Fülöp itt találkozik Pállal. Pál és Fülöp most már Krisztus gyermekeként találkoznak, nem ellenségekként. Pál Fülöp házában szállt meg, aki közben letelepedett Cézáreában, családot alapított, és volt 4 hajadon leánya, akik prófétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű próféta. Agabosszal korábban már találkozhattunk, ő volt az, aki megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, akié ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helyvédiekkel együtt arra kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Pál tehát azt mondja, hogy miért próbáltok visszatartani? Én nem csak megkötöztetni, de meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. A kérdésem az, hogy vajon Isten akarata volt-e az, hogy Pál Jeruzsálembe menjen? Hiszen azt írja itt az ige, hogy Tírusban például a lélek indítatására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, most pedig Agabosz próféta megjövendőli neki, hogy megkötözik őt Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezére adják. Én úgy gondolom, hogy a Szentlélek figyelmeztetni akarta Pált, hogy mire számítson majd Jeruzsálemben. A tanítványok azonban ezt úgy értelmezték, hogy Pálnak nem szabad Jeruzsálembe mennie. Én hiszem azonban, hogy Isten akarata volt az, hogy Pál Jeruzsálembe menjen. A tanítványok azonban a figyelmeztetést tiltásként értelmezték. De emlékezzünk csak, amikor Pál megtért, Isten azt mondta Anániásnak, hogy menjen az Egyenes utcába, és keresse meg Júdás házában Sault, tegye rá a kezét, és imádkozzon érte, hogy újra láthasson. Amikor Anániás ezt meghallotta, kézzel-lábbal tiltakozott ellene, hiszen tudta, hogy Saul, vagyis Pál komolyan üldözte az egyházat, és ezért nem értette, hogy miért akarja az Úr, hogy elmenjen Pálhoz, aki bizonyára őt is fogságba veti majd. Ekkor az Úr azt mondta Anániásnak. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Pálnak valóban sok szenvedésben volt része, de Isten mindig hűségesen figyelmeztette őt előtte. Úgy gondolom, azért is figyelmeztette, mert ezzel lehetőséget akar Pálnak nyújtani arra, hogy esetleg elkerülje a ráváró szenvedést, de Pál szabad akaratából követte Isten akaratát. Ezért mondta, hogy miért sírtok, miért próbáltok visszatartani? Én kész vagyok börtönben ülni az Úrért, sőt, kész vagyok meghalni is Jézus Krisztusért. Az ilyen embereket, mint Pál, bizony nem lehet egykönnyen megállítani. Emlékeztek? Korintusban egy éjjel megjelent Pálnak álmában az Úr, és ezt mondta. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki nem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népen van ebben a városban. Nem sokára látni fogjuk, hogy Pál hajótörést szenved, de közvetlenül a szerencsétlenség előtt felállt, és ezt mondta az embereknek. Bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál! Úgy tűnik tehát, hogy Isten nagyon hűségesen mindig előre figyelmeztette Pált, és megmutatta neki, hogy miben lesz része. De Pál nem hátrált meg, ő odaszánt volt. Kész volt akár meghalni is Jézus Krisztusért. És én ezért nagyon szeretem Pált, és nagyon felnézek rá, mert egy olyan ember volt, akit nem lehetett könnyen letéríteni az útról. Ő rendületlenül ment előre, és megharcolta a nemes harcot. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk és azt mondtuk. Legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is együtt voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, hogy mit tett Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, majd így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Érdekes, hogy ezt mondták. Ekkorra már Jeruzsálemben több ezer zsidó tért meg. Ők ugyan keresztényé lettek, de nem szakítottak teljesen a judaizmussal, hiszen azt írja itt az ige, hogy mindnyájan rajongtak a törvényért. Ezek az emberek hitték, hogy Jézus a megváltó, mindamellett azonban ragaszkodtak továbbra is a mózesi törvényekhez és a zsidó rítusokhoz. Ezt mondták tehát Pálnak. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfiú, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja majd mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A jeruzsálemi gyülekezet próbálta elkerülni azt, hogy zavargások támadjanak emiatt. Nagyon sok zsidó ugyanis megtért Jeruzsálemben, elfogadták Jézus Krisztus megváltójuknak, de továbbra is Mózes törvényei szerint éltek. Úgy tűnik, hogy a jeruzsálemi gyülekezet meggyengült. Túlságosan is arra törekedtek, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, és ennek eredményeképpen meggyengültek. Napjainkban is tanúi lehetünk ennek, amikor egy gyülekezet minden erejével azon van, hogy megfeleljen a világnak, és hogy minden áron békében és nyugalomban élhessen a világgal. De ha erre törekszik, akkor meg fog gyengülni, mert Jézus és a bűn nem fér össze. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és lányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Isten tehát arra hív minket, hogy váljunk külön a világtól, és hogy szánjuk magunkat oda neki. A jeruzsálemi gyülekezet tehát azt mondja Pálnak, hogy mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél, mi pedig nem akarunk bajba kerülni, tedd tehát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Itt a názír fogadalomról van szó, ami azt jelenti, hogy a férfiak leborotváltatták a fejüket, majd pedig egy meghatározott idő elteltével újra megtették ezt, és a második leborotválás után a hajukat felajánlották Istennek áldozatként. A két hajborotválás között egy hetet csak arra kellett szánjanak, hogy végig ott vannak a templomban, és Istent imádják. Külső segítség nélkül azonban ez gyakran nehezen volt megoldható, hiszen akkor egy hétig nem volt miből fenntartaniuk magukat. Ezért gyakran egy gazdagabb embert kerestek, hogy támogassa őket. Itt tehát Jakabék azt mondják Pálnak, hogy adj te nekik pénzt erre. Tudjuk, hogy Pál egy nagyon komoly adománnyal érkezett Jeruzsálembe. Érdekes azonban, hogy itt az ige említést sem tesz arról, hogy ezt megköszönték volna neki. Ehelyett azonban arra próbálják rávenni Pált, hogy meggyőződése ellenére próbáljon megtenni valamit. És én ismét nagy csodálattal nézek Pálra, mert ő meg is tette azt, amire kérték. Szerintem Pál itt annak alapján járt el, amit maga is tanított a római levélben. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Pál egy egészen nagyszerű, nagyon kegyelmes ember volt. Megtette tehát azt, amire kérték, pedig ő már nem volt a törvény alatt. Neki ezekben a dolgokban már szabadsága volt, mert ő megismerte Isten kegyelmét. Úgy tűnik azonban, hogy a jeruzsálemi gyülekezet nem igazán ismerte még Isten kegyelmét, és még mindig a törvény által próbálta elnyerni Isten tetszését. Mintha nem tudatosították volna, hogy ők Isten szemében megigazultak a Jézus Krisztusban vetett hitük által. Pál a rómaiakhoz írt levelében azt írja a zsidókról, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték fel, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. A zsidók tehát még mindig a mózesi törvények által próbáltak megigazulni. Ez azonban lehetetlen, mert a törvény önmagában nem igazít meg senkit. A pogányok ezzel szemben Jézus Krisztusban vetett hitük által megigazultak. A pogányok felismerték, hogy mindez nem cselekedetek által történik, hanem kegyelemből van, hit által. Pál tehát itt megpróbálják rávenni arra, hogy ne a saját meggyőződése alapján járjon el, hanem tegye meg azt, amire őt kérik, hogy amikor a zsidó hívők kérdezősködni kezdenek, akkor nyilvánvalóvá váljon, hogy Pál is egy törvénytisztelő zsidó. Pál pedig eleget tett ennek a kérésnek, hiszen azt írja, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat. Jakabékat mindenekelőtt az nyugtalanította, hogy Pál a zsidókat a mózesi törvényektől való elszakadásra tanította. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. A pogányokkal kapcsolatban nem aggódtak, hiszen velük kapcsolatban már mindent megbeszéltek, és elküldték nekik ezt a levelet. Amikor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, hogy a következő napon elvégezze velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Pál egészen biztosan nem vétek áldozatot mutatott be, hiszen erre már nem volt szükség. Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért a kereszten. De voltak más áldozatok, amelyeket ő keresztényként is bemutathatott. Ott volt például az égő áldozat, amelyel az ember teljesen odaszánta magát Istennek. Vagy például a béke áldozat. A vétek áldozat azonban elkülönül ezektől. Keresztényként többé nem volt szükség a vétek áldozat bemutatására, hiszen Jézus Krisztus halála a végső vétek áldozat volt. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megfogták és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban az efezusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. A pogányok a templomban csak a pogányok udvaráig mehettek be, annál tovább nem. A zsidók erre egy felirattal is figyelmeztették őket, amely tulajdonképpen azt mondta, hogy ha te pogányként átléped ezt a vonalat, akkor te vagy a felelős saját halálodért. Ha ugyanis a pogány beljebb merészkedett a templomba, a zsidóknak joguk volt azt az embert azonnal megkövezni. Pál tehát látták a városban görögök társaságában, és ezért feltételezték, hogy Pál bevitte őket a templomba, ezzel megszentségtelenítve a szent helyet. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megfogták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezáratták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Jakab korábban ugye azt mondta Pálnak, hogy sok ezeren vannak most már a zsidók Jeruzsálemben, akik hívők, és akik rajonganak a törvényért. De vajon hol volt ez a több ezer hívő, akkor, amikor Pálnak szüksége volt rájuk? Miért nem segítettek neki, amikor elkezdték őt ütlegelni? Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködni kezdett, hogy ki ez és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. A vár a templomhegy északnyugati részén volt. Amikor pedig a lépcsőhöz értek, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott. Végeztest ki! Ezt kiabálták Jézus keresztre feszítése előtt is, hogy végeztest ki, feszítesd meg! Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várban, így szólt az ezredeshez. Szabad-e valamit mondanom nekik? Az megkérdezte. Hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Valóban jött ugyanis egy férfi, egy semmire kellő Egyiptomból, aki egy csokorra való embert maga köré gyűjtött, és elvezette őket az olajfák hegyére, ott pedig bejelentette, hogy az ő parancsára leomlanak Jeruzsálem falai. Ő meg is próbálta szavaival romba dönteni Jeruzsálem falait, de ez nem történt meg. Lényeg az, hogy ő valóban több ezer embert maga köré gyűjtött, és kivezette őket a pusztába, ahol a rómaiak megtámadták őket, és a harcban a legtöbb ember elesett, ez az egyiptomi férfi azonban életben maradt. Ezért gondolta az ezredes, hogy most néhány évvel később végre sikerült elkapni ezt az egyiptomi férfit. Erre Pál így felelt. Én Tarzuszból való zsidó vagyok, Cilícia eme nemes városának polgára, vagyis római polgár. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak ehhez a néphez. Hát nem semmi ez a Pál. A dühöngő tömeg ordítva követeli, hogy végeztessék ki, ő pedig engedélyt kér arra, hogy szóljon a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőn állva intett a kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven így kezdett beszélni. Ezzel a 21. fejezet végéhez értünk, úgyhogy csak a következő alkalommal tudjátok meg, hogy mit is mondott Pál a népnek. Annyit azonban már most elárulok, hogy ennek is zavargás lesz a vége. Erről jut eszembe, hogy amikor kisfiú voltam, a vasárnapi iskolában tanítottak nekem egy dalt, ami arról szólt, hogy merjek olyan lenni, mint Dániel. Csak azt sajnálom, hogy valaki nem írt dalt arról, hogy merjek olyan lenni, mint Pál. Mert Pál egy hihetetlenül odaszánt ember volt, aki előtt mindig az a cél lebegett, hogy megtegye Isten akaratát, hogy elvégezze azt a feladatot, amelyet Isten neki adott. Bárcsak mi is ilyen odaszántan mennénk előre rendületlenül. Bárcsak az lenne a mi leghőbb vágyunk is, hogy örömmel elvégezhessük futásunkat. Az Úr áldjon benneteket ezen a héten, vonjon benneteket még közelebb Jézus Krisztushoz, és erősítsen meg benneteket. Jézus nevében. Amen.